Szeretettel köszöntök mindenkit, és a mai alkalommal a hatodik boldog mondással foglalkozunk. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják, tanította Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy amikor a boldog mondásokról beszélünk, gondolkodunk, vagy olvassuk őket, legelőször is azt kell tudatosítanunk magunkban, hogy Jézus Krisztus boldogságot ígér. Sőt, nem csak, hogy boldogságot ígér, hanem küldetése végső célját abban jelöli meg, hogy az embert elvezesse a boldogságra. Ugye Jézus Krisztus, ha úgy lehet mondani, programjának az összefoglalása, a programbeszéde tulajdonképpen a hegyi beszéd, aminek a bevezető része ez a 8 boldog mondás, ami a mai témánk, illetve ennek a sorozatnak a témáját is képezi. 8 egymásra épülő rövid kijelentés, mint egy-egy lépcsőfok vezet el az igazi boldogságra Jézus tanítása szerint. És hát feltehetjük a nagy kérdést, melyikünk ne akarna, melyikünk ne szeretne boldog lenni. Az embernek a legelemibb vágya ez, hogy boldog akar lenni. Hadd idézzem ezzel kapcsolatban Blaise Pascalt, a híres matematikus, fizikus és egyben keresztény gondolkodót, aki következőképpen mutatott rá a jól ismert gondolat töredékeiben az embernek erre az elemi vágyára. Az ember nyomorúságai ellenére is boldog akar lenni. Semmi más, csak boldog. Képtelen rá, hogy ne akarjon az lenni. Ja, milyen különös megfogalmazás, azt mondja Pascal, képtelenek vagyunk arra, hogy ne akarjunk boldogok lenni. Annyira ott van ez az emberi mi voltunkban. Minden ember boldogságra törekszik, ez alól senki sem kivétel. Akármilyen különböző eszközöket használjon, mind erre törekszik. A mindegyikben meglevő, csak éppen másként értelmezett vágytól hevítve szállhat be az egyik, marad otthon a másik. Az akarat a legcsekélyebb lépésre sem hajlandó más cél érdekében. Minden ember minden cselekedetének, még az öngyilkos jelöltekének is ez az egyetlen mozgatója. Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy önmagában is bizalmat ébreszt már ez a puszta tény is, hogy Jézus érti ezt a mi legfőbb vágyunkat. Érti, és itt szólít meg bennünket, embereket. És mondhatom, hogy a megváltói program, vagy a megváltói cél találkozik az embernek ezzel a legelemibb vágyával. Egyben eloszlatja a kételyt is, tehát ez, hogy Jézus ezzel kezdi az ő nagy program beszédjét, hogy 8 boldog mondásban összegzi, hogyan lehet az ember igazán boldog. Tehát mindez eloszlatja a kételyt is afelől, hogy a Biblia valamilyen ilyen régi vágású, vaskalapos, rigorózus vallásíromány lenne. Látjuk, hogy tényleg az ember létnek a legelemibb területére tapint rá. Ugyanakkor ez a boldogság vágy egy kétarcú dolog is, hiszen, ugye, ahogy utaltam rá, egyfelől az Isten erre teremtette az embert, boldogságra belé teremtette ezt a vágyat. Másfelől milyen közel van ez a vágy az önzéshez. Ugye, az emberek, ha csak körülnézünk, vagy akár magunkba nézünk, tulajdonképpen úgy akarnak boldogok lenni, vagy úgy tartják csak elképzelhetőnek a boldogságot jóformán, hogy mások rovására, akár tudatosan, akár öntudatlanul, de másoknak a boldogtalansága az ára. Tehát, hogy az emberek boldogság eszményében, vagy nem is csak eszményében, hanem ahogy a boldogságra törekszenek, ez az önzéssel úgy összefonódik, hogy szinte egy vele. Vagyis ezért kétarcú dolog ez a boldogságvágy, mert egyfelől Istentől van, másfelől az ember úgy eltorzult, hogy tulajdonképpen a boldogságvágy az nem más, mint az önzés benne a mi világunkban. Boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelídek, boldogok, akiknek szívük tiszta. Milyen egyszerű kijelentések ezek, kedves hallgatók, és mégis milyen idegenül csengenek az emberi fül számára. Mert miben szokás megjelölni a boldogságot? Ha meghallgatjuk a közvélekedést, az újságokat, irodalmi műveket, esetleg a slágereket, ugye amelyeknek állandó témája a boldogság, hát miben szokás megjelölni a boldogságot? Például egészség. Ugye csak egészség legyen, szokták mondani. Boldog az, aki egészséges. Vagy gazdagság. Ugye? A gazdagság, mint a boldogságnak a feltétele. Szép családi élet. Siker. Hírnév. Utazások például. Szép tájakra, egzotikus vidékekre. Beteljesedett szerelem például. És én most nem karikírozni akarom, mert tényleg hozzátartoznak ezek a boldogsághoz. És persze ennél vannak azért kevésbé magasabb röptű boldogság eszmények is, amiket lehet hallani az emberektől. De vajon mondtuk-e már, vagy mondta-e már valaki, olyan boldog vagyok, mert ráébredtem a lelki szegénységemre. Ja, milyen különösen hangzana. Vagy olyan boldog vagyok, mert tisztává vált a szívem. Hát olyan különös dolog ez, hogy még keresztényektől se igazán hallani ilyesmit. A keresztényektől, akik olyan gyakran elmarasztalóan beszélnek a nem keresztény emberek értékrendjéről, boldogság eszményéről, de tulajdonképpen még ők maguk is ugyanabban látják a boldogságot, mint a nem keresztény emberek. Legfeljebb annyi a különbség, hogy ők azt mondják, hogy ezek az Úr áldásai. A nem keresztény ember meg azt hiszi, hogy csak úgy magától jött, vagy mit tudani, ő érte el a saját erejéből. De hadd mondjam még egyszer, még keresztényektől is ritka, hogy ilyet halljunk, hogy a boldog mondásokat mondaná magára. Boldog vagyok, mert ráébredtem mondjuk a lelki szegénységemre. Itt, kedves hallgatók, a boldog mondásokban Jézus Krisztus valami eredendőbb boldogságról beszél, mint ami a közvélekedésben van. Eredendő boldogságról, valami fundamentális, valami alapvető boldogságról, mintha csak ezt mondaná, hogy lehetsz te egészséges, lehetsz gazdag, lehetsz sikeres, lehetsz híres, lehetsz szerető családod, és sorolhatnám tovább, de ez még nem az igazi boldogság. Szóval adódik a kérdés azonnal, hogy miért? Igaza van-e egyáltalán Jézusnak, és miért nem igazi boldogság, ha ez megadatna valakinek? Kedves hallgatók, mindenféle kegyes vagy vallásos felhang nélkül csak két szempontot hadd ajánljak a figyelmükbe, hogy miért nem igazi boldogság önmagában, hogyha ezek meg is adatnak valakinek. Ez a két szempont a következő. Az egyik a múlandóság, a másik pedig a másik ember sorsa. Mindjárt elmondom, hogy mit értek ezeken. A múlandóság. Kérdezem én, lehet-e igazi az a boldogság, amit az elmúlás veszélye fenyeget? Még jobban kisarkítva a kérdést, azt mondanám, lehetek-e boldog azért, mert egészséges vagyok, hogyha tudom, hogy holnap halálos beteg lehetek bármikor, holnap vagy holnap után. Ugye? Lehetek-e boldog a családom szeretetétől övezve, annak a tudatában, hogy holnap elveszthetem a szeretteimet, vagy holnap után, vagy egy év múlva, vagy 10 év múlva. Lehetek-e boldog a vagyonommal, hogyha tudom, hogy bármikor elveszhet a vagyonom? Ugye, tehát ez egy nagyon prózai szempont, itt semmi kegyeskedés nincsen, de egy nagyon masszív szempont, tehát a múlandóság aláássa mindezeket a boldogság eszményeket. A másik szempont, amit említettem, az pedig a másik ember sorsa. És itt megint feltehetjük ezt az egyszerű kérdést. Tételezzük fel, hogy megadatna valakinek, bár nagyon ritka dolog, de tegyük fel, megadatik valakinek, hogy egészséges legyen, gazdag legyen, szép családi élete legyen, és a többi. De vajon lehet-e ez az ember így boldog, hogy közben meg látja, hogy a másik ember szenved, hogy a másik ember boldogtalan, hogy a másik ember nyomorog, gyászol esetleg, vagy éppen haldoklik, tudná így az én boldogságom felhőtlen lenni. De azt gondolom, ez a két szempont tehát utal arra, hogy valóban nem lehet tökéletes ez a fajta boldogság, amit oly gyakran emlegetnek az emberek, és hadd mondjam újra és újra, hogy ez nem kell valami vallásos kegyesség, hogy erre rádöbbenjünk, hanem egyszerűen rá kell csodálkozni erre a két nagyon masszív szempontra. Ez aláás mindenféle boldogságot itt ebben a világban. Jézus Krisztus azonban nagyon egyértelműen utal erre a két szempontra, még hogyha nem is mondja ki így szó szerint, de mégis egyértelműen utal rá, mivel azzal, hogy majd, illetve hát figyeljük meg, illetve gondolom elmondták az előttem levő előadók is, hogy minden egyes boldog mondást egy rövid indoklás követ. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szelídek, mert örökségül bírják a földet. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Tehát minden egyes ilyen boldog mondáshoz kapcsolódik, illetve magában foglal egy indoklást, és ezzel utal Jézus Krisztus erre a két szempontra, vagyis arra, hogy az igazi boldogság örökkévaló, és az igazi boldogság egyetemes. Az igazi boldogságot nem fenyegetheti elmúlás, és az igazi boldogság az, amikor mindenki boldog, nem csak én. Tehát ezzel utal rá Jézus Krisztus, hogy burkoltan vagy közvetlenül, de utal az eljövendő Isten országára. Arra az eljövendő világra, amit ugye, hogy az Isten újjáteremti majd a világunkat, ítéletet tart, és arra a világra utal tehát, amelyben az ígéret szerint senki sem lesz boldogtalan, és a boldogságot nem fenyegeti a múlandóság. Kedves hallgatók, azt mondhatjuk tehát, és ha tényleg értjük ezeket a szempontokat, akkor azt hiszem, hogy mindenki egyetért vele, hogy ha ez igaz, hogy lesz egy olyan világ, ahol nem múlandó a boldogság, és egyetemes mindenkié a boldogság, akkor Jézus Krisztus itt a boldog mondásokban ezeket az alapjait rakja le a közvélekedésben visszaköszönő boldogság eszménynek. Tehát ő az örökkévaló és egyetemes alapjait fekteti itt le a boldogságnak. Így is mondhatnám, hogy az élet törvényeit, az emberi közösség együttélésének a feltételeit fogalmazza itt meg, az Isten erkölcsi rendjét, az Isten törvényét mondhatom bizonyos szempontból. És hadd mondjam újra, hogy ezáltal tulajdonképpen annak a köznapi boldogságnak is az alapjait, fogalmazzait meg, ami tehát feltétele annak, hogy valaki egészséges lehessen, és ne kelljen félni a betegségtől, hogy jó létben élhessen, és ne kelljen félni a nyomorgástól, hogy szép családja lehessen, és ne kelljen félni a szerettei halálától, és így tovább, hagyd ne soroljam el ugyanezeket. Vagyis, mintha azt mondaná Jézus Krisztus, hogy annak, hogy ez a boldogság örökkévaló módon és egyetemes módon, mindenki számára elérhető módon megvalósuljon, annak az a feltétele, hogy minden ember ezek az elvek szerint éljen, amit ő itt ebbe a 8 boldog mondásban közzétesz, vagy elmond nekünk. Mert ha mindenki így gondolkodna, és mindenki így élne, az megteremtené a feltételét egy olyan emberi közösségnek, egy olyan emberi, egy olyan teremtményi társadalomnak, ahol az Isten megadhatná az örökké valóságot, és ahol senkit se érne bántás, senkit se fenyegetne boldogtalanság. Amelyben biztosítottak lennének a keretei ennek a köznapi boldogságnak. Egyben Jézus Krisztus ezzel, hogy mindig előre mutat a boldog mondásokban, minden egyes boldog mondásban előre mutat az eljövendő Isten országára. Azt is kifejezi, hogy ebben a világban nincs tökéletes boldogság. Hogy illúzió lenne azt gondolnunk, hogy ebben a világban tökéletes boldogság érhető el, ez csak az Isten országában, az Isten által újjáteremtett és és megtisztított, és az oda méltóképpen bejutó emberek közösségeként megalapított új világban jöhet létre. Viszont, még hogyha ez egy kicsit elszomorító is, tehát, hogy ebben a világban ez nem teljesedhet be, azt mindenképpen, azt az örömüzenetet mindenképpen magában hordozza, hogy az előízét már megérezhetjük ennek itt, ebben a világban. Azok az emberek, akik elkezdenek már most ezeknek a boldog mondásoknak a szellemében élni, megérezhetik az előízét ennek az országnak. Már most a polgáraivá válhatnak annak a leendő közösségnek. Boldogok, akiknek szívük tiszta. Mai igénkre rátérve, mai boldog mondásra, a hatodik boldog mondásra, kedves hallgatók, hogyan részletezi te tovább tehát Jézus Krisztus mindazokat, amiket így általánosan elmondtam az eddigiekben, amiket így bevezetőként elmondtam. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, ahhoz, hogy ezt ennek a rövid mondásnak megpróbáljuk még jobban, hát persze amennyire lehet a mélyre hatolni, azt gondolom, hogy először is azt kell tisztáznunk, hogy mit értett azon Jézus Krisztus, hogy szív. Mit értett a szíven, és mit értett a szív tisztaságán. Ugye, hiszen tulajdonképpen ebből a két fogalomból tevődik össze ez a mondat, boldogok, akiknek szívük tiszta. Hát nyilvánvalóan képies beszédről van itt szó. Nem arra gondolt Jézus Krisztus, hogy a szó szerinti szív, amit bendobog, abba ne legyen valamiféle lerakódás vagy üledék. Nyilván ez a fizikai egészség szempontjából nagyon fontos, de Jézus ezt képiesen értette. Ugye ezt tisztáznunk kell, amikor meg akarjuk érteni ezt a mondást. Jelképes beszédről van tehát szó, és mindjárt azt is el kell mondanom, hogy nagyon súlyos félreértések uralkodnak ezen a téren. Olyan félreértések, amik az egész kultúránkat átjárják. Még keresztények gondolkodásában is állandóan megfigyelem ezeket a félreértéseket. Alapvető szabály, hogy magából a Bibliából kell megértenünk ezt a jelképes kijelentést. Magában a Bibliában kell beazonosítanunk, hogy mit értett ezen Jézus. Kezdjük tehát azon, hogy mit jelképez a szív a Biblia fogalomvilágában. És persze mit jelent a köznapi nyelvben, azt is tegyük majd mellé, hogy össze tudjuk hasonlítani. Ha nagyon sarkosan szeretném mondani, tényleg csak, hogy így egy mondatban világossá tegyem, hogy mi itt a hatalmas különbség, akkor így mondhatnám. A köznapi nyelvben, a szíven az érzelmeket értik az emberek. A Biblia viszont a gondolkodásmódot érti. Mondom nagyon sarkosan. A köznapi gondolkodásra, kedves hallgatók, a romantika szellem irányzata hatott nagyon erőteljesen, és hat a mai napig is. A romantika az elmúlt századokban jött létre a 17. századtól induló szélsőséges racionalizmusnak az ellenhatásaként. Ugye akkor a 17. században a racionalitás került valahogy szélsőséges módon, illuzórikus módon előtérbe, és aztán erre lett egy ilyen visszahatás a közgondolkodásban, hogy a racionalitással szembe az érzelmeket helyezték a trónra, és mondták az ember, kezdték el tekinteni az ember fő, hogy mondjam, alkotó elemeinek, az érzelmeket. Mintha az érzelmek lennének az emberi lényünknek a meghatározó és kormányzó alkotói. És itt tényleg gondolhatunk nagyon sok jelenségre, ahol ez a mai napig is tetten érhető, slágerekre, ugye, ahol szívről énekelnek, és persze az érzelmeket értik rajta, romantikus regényekre, romantikus irományokra, érzelmes irományokra. Az eszem ezt mondja, de a szívem arra húz. Ugye ez is egy ilyen tipikus szembeállítása érzelmeknek és gondolkodásnak. Azonban, visszatérve a Bibliára, a Szentírás nem fogadja el ezt, nem ezt tanítja, hogy az embernek meghatározó része kell, hogy legyen az érzelme, illetve az érzelme. És azt sem fogadja el, hogy ennyire meredeken, ennyire szögesen szembe lehetne állítani az érzelmeket és az értelmet. Tehát nagyon fontos, és itt szeretném ezt háromszor is aláhúzni, hogy a szívnek a jelképét, amikor, ha a bibliai értelembe akarjuk használni, akkor ne vetítsük bele a Szentírásba ezeket a romantikus eszményeket, amik tehát az érzelmet értik a szíven. A bibliai jelentés tehát a gondolkodásmód, a szívnek a bibliai jelentése a gondolkodásmód, az ember belső világa, legeslegbensőbb értékrendje, legsajátabb döntéseink. Úgy is mondhatnám, hogy a személyiségünknek a központi magva, az a legbelsőbb értékrend, amiből a döntéseink fakadnak, ami az az értékrend, ami a tetteinket motiválja. Néhány igei példát hadd mondjak erre. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat, tanította Jézus Krisztus. Szívben levő jó és gonosz kincsek tehát, amik meghatározzák a tetteinket, az egész életvezetésünket, tehát mélyebb dologról van szó itt, mint futó érzelmekről, csapongó érzelmekből. Aztán egy másik ige, szintén Jézus szavai a következők. A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Figyeljük meg, kedves hallgatók, hogy itt egyenesen azonosítja is, tehát szívből származnak a gonosz gondolatok. Ugye gondolatok, amik hát lehetnek gonoszak is, itt Jézus éppen a gonosz gondolatokra hívja fel a figyelmet, és amiből aztán a tettek származnak, a gyilkosság, a házasságtörés, a lopás adott esetben. Tehát a szív ezeknek tehát jelképesen persze, vagyis a gondolkodásmóda, a legbelsőbb értékrend az, ami ezeknek a végső gyökere egy ember személyiségében. És még egy igét hadd idézzek, megint csak Jézus Krisztus tanítja a következőket, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Ja, ez is mennyire kifejező. Amit igazán fontosnak tartasz, az vagy te magad, mondja Jézus Krisztus tulajdonképpen ezzel az igével. Az értékrendünkkel, a legbensőbb értékrendünkkel vagyunk azonosak. Ahol a kincsünk van, amit fontosnak tartunk, amit drágának tartunk, azok vagyunk mi magunk. Az határoz meg bennünket. Rokonértelmű kifejezések még a Bibliában a szívvel a következők. Az elme, a lélek és a belső ember. Időnként a vese érdekes, hogy a vesét is így használja a Biblia, hogyha tetszenek olvasni vagy találkozni ezzel, akkor jó tudni, hogy az is egy ilyen jelképes, mint az embernek a belső része, ami a szavait, a külső cselekedeteit meghatározza, tehát mindezek a szívvel rokonértelmű kifejezések. A Biblia tehát azt tanítja, hogy mi se azonosítsuk magunkat az érzelmeinkkel, pusztán az érzelmeinkkel, az érzéseinkkel, amelyek igen gyakran csapongóak, homályosak, felszínesek, és igen változékonyak. Van, akinek például az érzelmei az időjárástól függjenek. Ugye, ahogy változik az időjárás, úgy változnak az érzelmei. És sok mindent más lehet mondani. Itt tehát ne azonosítsuk magunkat az érzelmeinkkel, sőt, lehetőleg tartsuk az érzelmeinket mederben, és inkább a gondolkodásmódunkra figyeljünk, mert a gondolkodásmód az, amivel igazán azonosak vagyunk, ami aztán motivál minket, a cselekedeteinket, a döntéseinket hosszú távon. Ennyi tehát a szívről, a szívnek a bibliai jelentéséről. És lépjünk tovább, mit jelent a szívnek a tisztasága? Ja, boldogok, akiknek szívük tiszta. Láttuk, mit jelent a szív, mit jelent a szívnek a tisztasága. megint csak sarkosan mondva, a gondolkodás és az értékrendnek a tisztaságát, vagyis a nemességét, a bizonyos erkölcsi kritériumoknak való megfelelését jelenti tehát ez. És ami persze ezzel összefügg, a szándékok, az indítékok, a vágyaink, a motivációink nemességét, azoknak az elveknek a fedhetetlenségét, amik szerint meghozzuk az életünk döntéseit, amik szerint rangsoroljuk az életünk során a fontosnak tartott dolgokat. Ugye nem is kell talán mondanom, hogy itt sem a romantikus eszmény érvényesül a Szentírás lapjain, tehát amikor a Biblia vagy Jézus Krisztus a szív tisztaságáról beszél, akkor nem pusztán az érzelmek tisztaságát, az érzelmek őszinteségét érti ezen, vagy nem egy a lelkesedésnek a lángolását érti ezen. Gondoljunk csak bele abba, hogy mennyi ostobaságot követtek már el lángoló érzelmekkel és őszinte érzelmekkel, őszinte lelkesedéssel. Mennyi szenvedést okoztak őszinte lelkesedéssel és őszinte érzelmekkel. Tehát többről van itt szó, hadd mondjam újra, gondolkodás és a gondolkodásmódnak a tisztaságáról. Erre nézve is hadd olvassak néhány igét, ami más szavakkal fogalmazza meg tehát, hogy a szív tisztaságán mit ért a Szentírás, többet ért, mint érzelmeknek az őszintességét. A 84. Zsoltár 6. versét idézem. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, mármint Isten, és a te ösvényeid vannak szívében. De figyeljük meg, boldog ember az még ebben is találkozik a boldog mondással, ez a Zsoltár vers. Tehát boldog ember az, akinek a szívében az Isten ösvényei vannak, vagyis a legbelsőbb motivációja, a legbelsőbb indítékai az Isten erkölcsi rendjéből fakadnak. Az Isten törvényeiből, abból, hogy ő az Isten útjain szeretne járni, hogy az Isten szíve szerint akar élni, mondhatom így, az Isten elgondolás, az Isten értékrendje szerint akarja járni az élete országútját. A következő ige egy új szövetségi ige, a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetének 8. verse, Pál apostol írja, Atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ja, milyen szép ige, és milyen megszólító. Ja, miről gondolkodjunk? És Pál apostol csupa pozitív dolgot mond, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami kedves, ami jó hírű, ami erény, ami dicséretre méltó. Ezekről gondolkodjunk, és hát magáért beszél ez ugye a szív tisztasága kapcsán, magáért beszél, hiszen ki az, kérdezem én most, hogy akinek a belső világa ilyen tiszta lenne, hogy ne vegyülne bele egy csipetnyi irigység se mondjuk, vagy egy csipetnyi keserűség, vagy egy csipetnyi gyűlölet mondjuk, hanem tényleg csak arról gondolkodna, ami szép, ami kedves, ami igaz, ami dicséretre méltó. Hát bizony itt mindjárt meglátszik ennek az igének a tükrében, hogy mi a tiszta szív, és ezzel szemben az ember természetes állapotában milyen a szíve az embernek. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a modern pszichológia is, az új, legújabb kori pszichológia is, ugye rádöbbent erre, hogy az ember boldogsága az tulajdonképpen nagyon nagy mértékben függ ettől, hogy így szokás mondani, hogy tud-e pozitív módon gondolkodni. Ugye, hogy az ember mindig csak azt keresi, hogy mi az, ami bosszantó, mi az, ami elkeserítő, mi az, ami bántás őt érte, mi az, ami igazságtalanság történt vele, mi az, ami lehangoló, tehát erre jár rá az embernek az esze, ezen gyötrődik, ezen gondolkodik, Vagy megtanulja, hogy mindig azt keresse, ami szép, ami nemes, aminek lehet örülni, ami előremutató, ami jó dolog történt vele. Ugye ez ismerős, gondolom, mindenkinek, mert nagyon gyakran lehet ezt hallani a legkülönbözőbb fórumokon, meg médiákon, hogy meg kell tanulni a pozitív gondolkodást, és itt el szokás mondani, hogy ja, mi magyarok különösen hajlamosak vagyunk a negatív gondolkodásra, tehát erre a pesszimista, a borulátó gondolkodásra. Vannak nemzetek, ahol ez azért előrébb jár, például Amerikában, amennyire én tudom, ott inkább gondolkodnak az emberek pozitív módon. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ők betöltenék a bibliai mércét. Csak az ő kultúrájuk egy kicsit előrébb jár, mint a miénk ebből a szempontból. Amit Pál apostol itt mond, ez szinte, azt lehet mondani, az isteni magasság, isteni mérce, hogy valakinek a legkisebb keserűség és irigység és gyűlölet vagy ilyesmi se vegyüljön a gondolkodásába. És végül még egy igét idéznék ide kapcsolódóan, szintén Pál apostol írja, nem is a teljes igét idézem, csak a kifejezést, az Efézusi levél 4. fejezete 13. versében: a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértéke. Egy szép összetett kifejezés, de figyelj csak meg, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértéke. Tehát, hogy az ember eljuthat oda egy olyan korra, hogy az ékeskedik, mégpedig a Krisztusnak a teljességével ékeskedik. Ugye, tehát a krisztusi teljesség tulajdonképpen ez a tiszta szívűség, az érett krisztusi személyiség, ha kiábrázolódik az emberben, kiábrázolódik bennünk. Ami a Szentírás szerint nem lehetetlen, sőt egyenesen erre hív minket Jézus Krisztus, a jézusi gondolkodásmódot a magunkévá tenni, és egyáltalán nem is tudom más szóval mondani, mint krisztusi személyiségekké válni, személyiséggé válni. Valóban ez isteni magasság, és nem véletlen az sem, kedves hallgatók, hogy a 6. boldog mondás, a szív tisztaságát említő boldog mondás, az csúcs a boldog mondásokon belül is. Ez egyfajta csúcs. Majd a végén elmondom, hogy miért. A többi kettő, ami hátra van, az már bizonyos szempontból másról szól. Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy a szív tisztasága az az erkölcsi jó mély ismerete és a teljes készség erre az erkölcsi jóra. Amikor valaki bátran közszemlére tehetné a szívét, hogy így mondjam, vagyis a legtitkosabb gondolatait is közszemlére bocsájthatná, és nem kellene szégyenkeznie, nem lenne oka titkolózni miatta, bárki betekinthetne, és nem találna ott semmi olyat, ami megvetendő lenne, vagy kritikára adna okot. Hogy tegyem fel viszont a következő kérdésünket: miért kell Jézus Krisztusnak a szív tisztaságára figyelmeztetnie bennünket? Miért nem tiszta az ember szíve, egyszerűen mondva? Kedves hallgatók, a Szentírás szerint már születésünkkor is terhelt erkölcsi örökséget hozunk magunkkal, vagy hogy egyszerűbben mondjam, úgy születik meg minden ember, hogy rossz természetet örököl a szüleitől, rossz természeti vonásokat, erőtlenséget, jóra való gyengeséget, önzésre való hajlamot öröklünk mindannyian a felmenőinktől. De ez a kisebbik baj, tanítja a Szentírás. A nagyobbik baj az, hogy életünk során mi magunk szennyezzük be a szívünket. Vagyis, hogy ez a hajlam, amit öröklünk a szüleinktől és a felmenőinktől, ez nem marad meg a hajlam szintjén, hanem ez markáns cselekedetekben ölt testet. Elkövetünk egy rossz dolgot, kimondunk valami helytelenséget egyszer. Már is beszennyeződött egy kicsit a szívünk tőle. Aztán másodszor, harmadszor már könnyebben elkövetjük ugyanezt. Negyedszer, ötödszor és sokadszor meg még könnyebben elkövetjük, és végül ezek a rossz cselekedetek, ezek a helytelen beszédek, röviden így mondhatom, bűnök, a szokásainká válnak. Már menetrendszerűen követjük el ezeket a bűnöket, menetrendszerűen ismétlődnek az életünkben, úgyhogy észre sem vesszük, amikor elkövetjük őket, már természetesekké válnak, és mint egy törvényszerűségekként íródnak bele a tagjainkba. Ugye Pál apostol használja ezt a kifejezést a Rómaiakhoz írt levél 7. fejezetében, hogy a törvény az bűnként íródik az embernek a tagjaiba. Egy nagyon kifejező és azt gondolom egyben megütköztető igét is hadd olvassak egy másikat fel, erre nézve, hogy hogy működik ez a törvényszerűség, hogy az ember a saját szívét szennyezi be, és teszi szokásává a rosszat, és fertőzi el az önmaga gondolkodását és értékrendjét. Ez az ige, amit idézni szeretnék, Jeremiás könyve 17. fejezetének első verse, így hangzik: Júda vétke vastollal, gyémánt hegyjel van felírva, fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira. Ja, ami a mi témánk szempontjából különösen fontos, ez a félelmetes kifejezés. Fel van vésve a bűn az elkövetője szívének a táblájára. Vagyis, hogy azzal, hogy elkövetjük ezeket a bűnöket, és egyre könnyebben követjük el, tulajdonképpen azt tesszük, hogy belevéssük ezeket a szívünkbe, belevéssük ezeket a bűnöket a személyiségünkbe, ezekkel formáljuk meg önmagunkat, mondhatom egyenesen így, ezekkel alakítjuk ki a személyiségünket, a jellemünket. Ja, mennyire nincs ez benne a köztudatban? Általában a közvélekedés úgy szól, hogy ki milyen természetet örököl. És ez tényleg fontos, ugye, mert a Biblia is tanítja, hogy erhel természetet öröklünk. Van, aki egy kicsit jobbat, de úgy alapjában véve mindenki rosszat, mert mindenki önzésre hajlik. De ez mennyire nincs már ott a köztudatban, hogy igazából az a nagy baj, hogy mi magunk azzal, hogy elkövetjük ezeket először, másodszor, sokadszor, mi magunk szennyezzük el a szívünket, szennyezzük be a szívünket, és mi magunk állítjuk rossz pályára a gondolkodásunkat, és formáljuk, torzítjuk el, így kell mondanom inkább, torzítjuk el a személyiségünket. És mi a végeredménye ennek minden egyes ember esetében? Megint csak Jeremiás prófétától idézem: csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Ez is egy tömör kijelentés, rövid, de az ijesztő lényeg benne van. Csalárd a szív, csalárdabb mindennél, és gonosz. Gonosz az ember szíve. Hogyan lehet hát tiszta a szívünk? Van-e esélye bárkinek is elérni ezt az isteni magasságot, ezt a bibliai mércét, amit itt Jézus Krisztus ebben a rövid boldog mondásban elénk állít? Hát hadd kezdjem két még keményebb igével az erre való válaszadást, ami megmutatja, hogy mi a realitás ezen a téren, mi a valóság. Ki adhat tisztát a tisztátalamból? Senki. Olvashatjuk Jób könyve 14. fejezetében. A másikat pedig, a másik igét megint csak Jeremiás prófétától idézem: elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ugye, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát azt mondják ezek az igék, hogy az ember önmagától nem tud más lenni. Lehetek-e más, felteszem a költői kérdés, mint ami vagyok? Lehetek-e más, mint ami vagyok? Kitéphetem-e magam emlékeim, szokásaim, tetteim, gondolkodásmódom, személyiségem ketrecéből? Vagy csak véresre sebezhetem magam annak a rácsain? Az ember magától nemhogy nem tud más lenni, nemhogy nem képes a szíve állapotát megváltoztatni. Olyan lenne ez, mintha hogy a Münchhausen báró a hajánál fogva húzta ki magát az iszabból. Nemhogy nem képes megváltoztatni, hanem rá se ébred, hogy meg kellene változtatni a szíve állapotát. Rá sem ébred erre. Minden ember telve van önigazolással, és az önkritikának még a szele sem igen csapja meg. Vagyis figyeljük meg, hogy, és talán magunkon is megfigyelhetjük, hogy ha a legkisebb kritika is ér bennünket, ha tényleg valahol még érezzük is, hogy hibásak vagyunk, de azonnal megválaszolunk, azonnal kész az önigazolás, azonnal el tudjuk hárítani a kritikát, és még a saját lelkiismeretünk szavát is. Tehát, kedves hallgatók, külső, jobban mondva felső segítség szükséges. Kegyelmes isteni beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy az ember szíve megtisztulhasson. És az ember része az, hogy meghallja az Isten hívását. Meghallja az Isten hívását, hajlandó legyen szembesülni azzal, amivel az Isten szembesíteni akarja, és utána együttműködjön az Istennel, együttműködjön az igének az útmutatásával. Hadd mondjam azért bátorításként azonnal, hogy amire már utaltam is, hogy el ne felejtsük, a szív tisztasága az a 6. boldog mondás már. Tehát ez a csúcs bizonyos szempontból a boldog mondások között. Nem itt kezdődik a folyamat. Hol kezdődik a folyamat? Az első boldog mondásnál. Ugye az Isten mindenkinél hogy így akarja felvenni, így tudja felvenni a megjobbításnak a fonalát, hogy először azt kéri csak, hogy ismerjük el, hogy lelkünkben szegények vagyunk. Vagyis ismerjük el azt, hogy még ha vannak is jó szándékaink, terveink, azt nem vagyunk képesek kivitelezni. Meghaladja a képességeinket, de gyakran még a szándékaink sem tiszták. Tehát az első boldog mondásnál kezdi el az Isten, és majd szépen lépcsőfokonként lépegetve vezet el ide a 6. lépcsőfokra. Mondom ezt át bátorításként, nem itt kezdődik a nagy megváltói mű az életünkbe, hogy máról holnapra legyen az ember tiszta szívű. Ugyanakkor azt is el kell mondani, kedves hallgatók, hogy a szív tisztasága az több, mint a beleírt rossz kipucolása. A tiszta szív az nem üres szívet jelent, nem gyermek ilyen ártatlan szívet, nem gyermeki ártatlanságot jelent. Nem azt jelenti a tiszta szív, hogy nincs beleírva semmi. Ezt már nem is lehet megtenni. Krisztusi jellem van beleírva, ugye a rosszat, amit beleírtunk, azt nem lehet semmissé tenni, nem lehet úgy kitörölni, hogy nem maradott semmi, hanem így mondhatom, csak felülírni lehet. Kiszorítani lehet a rosszat jóval. A rossz emlékeket, a rossz tapasztalatokat jó tapasztalatokkal. A rossz szokásokat jó szokásokkal lehet felülírni és kiszorítani. És sorolhatnám tovább. Tehát ki kell tölteni a szívben a helyét annak, ahova ide a rossz dolgok voltak felvésve, most jó dolgokkal kell átírni. Tehát hadd hangsúlyozzam újra, mert itt is van egy tévedés, hogy ilyen gyermeki ártatlanságra vagy naivitásra gondolnak rosszabb esetben bibliaolvasók, mint hogyha vissza kellene térni valahogy a gyermekkornak a tudatlanságába és naivitásába. Egy felnőtt az megjobbulni tud a rosszat jóval átírni. 3 igei tanácsot is hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban az együtt gondolkodásunk vége felé közeledve. Tehát 3 olyan igei tanácsot szeretnék a kedves figyelmükbe ajánlani, amik gyakorlati segítséget nyújtanak arra, hogy az ember hogyan tud az Istennel együttműködni, és hogyan tudja ezt a megváltói programot a saját életében helyzetbe juttatni, helyzetbe hozni, hogy az ő életébe is megfogalmasson, és gyökeret verhessen ez a krisztusi megváltói terv. Az első igét példabeszédek könyvéből idézem. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Itt is a szív, mint az emberi személyiség központja, jelképesen persze. És mit mond ez az ige? Nagyon röviden. Szóval nagyon figyeljünk oda arra, hogy milyen szellemi hatásoknak, milyen hatásoknak tesszük ki egyáltalán a, a belső világunkat, a szívünket, ha úgy tetszik. Mit engedünk be magunkba? Milyen gondolatokkal állunk szóba? Milyen eszmék hatás alá engedjük magunkat? Hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, mit nézünk meg a televízióban például? Mit nézünk meg az interneten? Milyen irományokat olvasunk el? Vagy ha már bele is olvasunk valamiben, milyen mélységig állunk vele szóba? Én persze nem azt mondom, hogy az ember ne tájékozódjon, vagy ne legyen képzett, de valahol bent van egy nagyon kényes mérleg, amikor arról van szó, hogy még csak olvasom, vagy nézem, vagy most már beengedtem, és a hatása alá kerültem. És persze vannak olyan dolgok, amiket megnézni sem tanácsos, amik nyilvánvalóan rosszak és rombolók. A következő ige a 139. Zsoltárból származik. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Itt tulajdonképpen egy költői kijelentést olvashatunk. Nyilván nem arról van szó, hogy a zsoltárírő az Istennek javasolná, hogy vizsgálja meg őt, hanem költői módon azt mondja, hogy én az Isten szemével akarom a saját szívem állapotát megvizsgálni. Vagyis mi ennek a zsoltár versnek a tanácsa? Az, hogy tartsunk rendszeres önvizsgálatot. Rendszeres, lehetőleg napi gyakoriságú önvizsgálatot, mint egy az Isten szemével, azaz az Isten törvénye fényében, az Isten igéje fényében. Egy másik ige is kapcsolódik ehhez, ahol szó szerint is kimondja az apostol, hogy az ember úgy nézzen bele az Isten törvényébe, mint egy tükörbe, és úgy nézze meg az arcát, a lelki ábrázatát időről időre, mint ahogy a fizikai ábrázatunkat a tükörben szoktuk megnézni. Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerint való ábrázatát. Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követéje lévén boldog lesz az ő cselekedetében. Hogy visszaköszön itt is a boldogság, ugye? Tehát mennyire egybecsengenek a Biblia kijelentései. Nagyon fontos azonban, hogy ne csak a tetteinket vizsgáljuk meg nap mint nap, hanem az indítékainkat, vagyis valóban a szívünket, a tetteinknek a forrását, a gondolkodásmódunkat. És végül még egy igei tanácsot hadd olvassak erre nézve, tehát, hogy hogyan válhat az ember szíve tisztává. Az 51. Zsoltárból olvasom Dávid könyörgését. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Dávid tehát így könyörgött, kedves hallgatók, és itt most nem is annyira a könyörgés tartalmát szeretném a kedves figyelmükbe ajánlani, hanem a könyörgésnek a tényét. Vagyis azt, hogy Isten az imádságot, az ő tudatos segítségül hívását az embernek a fegyvertárába helyezte. Hogy történetesen ezért is könyöröghetünk, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk az Isten. Felismerve azt, hogy lelki szegények vagyunk, hogy tehetetlenek vagyunk. Könyöröghetünk céltudatosan ezért, hogy tisztítsa meg az Isten a szívünket. Segítsen azt a sok rossz emléket, tapasztalatot, amit a bűneinknek az emlékei jelentenek. Segítsen ezt kitisztítani, és segítsen elrendezni ezeket, és írjon új törvényt a szívünkbe. És figyeljük meg, az Isten nem késik el a felelettel, hogyha valaki így fordul hozzá. Ezékiel könyvéből idézem, Isten válaszol, s adok nekik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, s adok nekik hússzívet, hogy az én végzéseimben járjanak, és rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, s legyenek nekem népen, és én leszek nekik Istenük. Ja, milyen szép válasz, és milyen bátorító ígéret. Kedves hallgatók, ennyit szerettem volna tehát elmondani magáról a boldog mondásról, a boldogsággal kapcsolatos kijelentésről, és még egy rövid gondolatot lezárásképpen hadd fűzzek a boldog mondásnak a zárószakaszáról, tehát az indoklásról. Ugye, hogy is szólt ez? Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Mert ők az Istent meglátják. Mit jelent ez? Ahogy utaltam rá, Jézus itt is az utolsó ítéletre, illetve az újjáteremtett földre utal, arra, hogy akinek a szíve tiszta, az meg fog állni az ítéletben. Az beléphet az Isten országába, a boldogságnak a honába, ott, ahol nem fenyegeti múlandóság a boldogságot, és ott, ahol egyetemes a boldogság, tehát mindenki a boldogság. Van azonban, és ez nagyon fontos, van azonban ennek az ígéretnek egy olyan értelme is, ami a mai napra nézve is már teljesül. Tehát láttuk, hogy a tiszta szív az már krisztusi magasságot, isteni jellembeli magasságot jelent, és ilyen módon ez, hogy meglátják az Istent azok, akiknek tiszta a szívük, azt is jelenti, hogy a tiszta szívű ember már ebben a világban az Isten közelében él, vagyis érti az Istent, mint egy látja az Istent, érti, hogy az Isten mit miért csinál, meglátja a saját életében és egyáltalán a körülötte zajló eseményekben, hogy mit cselekszik az Isten, illetve mit szeretne, hogy ő, az ember cselekedjen. Megérti az Istennek a szeretetének az igazi mélységét. Azonosul az Isten lelkületével, mondhatnám, mint egy együtt dobban az ő szíve az Isten szívével. Az Isten szemével látja át az erkölcsi kérdéseket. Az Isten értékítéletével tudja meghozni az erkölcsi döntéseit. Látja az Isten szinte. Ugye látja a láthatatlan Istent. Nagyon fontos ez a kijelentés. Pál apostol a legnagyobb hithősökre mondja ezt el, hogy mintha látták volna a láthatatlant. Úgy éltek már itt, úgy tudtak élni, úgy tudtak döntéseket hozni, úgy tudtak cselekedni, hogy nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra, az örökkévaló dolgokra, a sokkal fontosabb szempontokra, magára, az Istenre tudtak tekinteni. És valóban ez a felső fok, hadd mondjam újra, kedves hallgatók, a jellemfejlődésben és bizonyos szempontból a boldog mondásokban is, hiszen a hátralevő két boldog mondás, a 7.-8. boldog mondás már nem annyira belső dolgokra vonatkozik, hanem külső dolgokra. Ugye a 7. boldog mondás a békesség szerzésre, tehát ez már a szolgálatra vonatkozik, a 8. pedig a bántások, az üldözések elhordozására Jézus Krisztusért. Kívánom tehát, hogy akármelyik lépcsőjén álljunk is a boldog mondásoknak, vagy akár a lépcső legalján, még a földszinten, ki legyen készséges az elindulásra, vagy a tovább lépésre, a következő lépcsőfokra való fellépésre, engedje, hogy Isten vezesse és végigvezesse ezeken a lépcsőfokokon, és idővel jussunk el mindnyájan a 6. boldog mondásnak a lépcsőfokára, és legyen tiszta a mi szívünk is.